Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki adásunk témái:
megjelent a katekézis új direktóriuma, tegyük az evangéliumot időszerűvé.
A koreai háború 70. évfordulóján a szöuli bíboros a békéért imádkozik.
A horvát egyház a járvány idejéről, nélkülözhetetlen a papok munkája.
Megjelent a katekézis új direktóriuma, tegyük az evangéliumot időszerűvé. Ferenc pápa 2020. március 23-án hagyta jóvá a katekézis új direktóriumát, amelyet az új evangelizálás pápai tanácsa szerkesztett, és Salvatore Fisichella érsekelnök, valamint José Octavio Ruiz Arenas érsek titkár írt alá, és amit június 25-én mutattak be csütörtökön a Vatikánban. A dokumentum azután látta napvilágot, hogy 1971-ben Szent VI. Pál alatt jelent meg az általános kateketikai direktórium, majd 1997-ben Szent II. János Pál pápa idejében a direktórium a katekézis számára.
Az új direktórium a bevezetőjében az evangelizálás és a katekézis közötti szoros kapcsolatot hangsúlyozza, és leszögezi az evangélium első hirdetése és a hit növekedése közötti kapcsolatot a találkozás kultúrája fényében. Ez különösen fontos napjainkban, amikor az egyház két fontos kihívás előtt áll. Az egyik a digitális kultúra, a másik pedig a kultúra globalizálódása. A 320 oldalas dokumentum három részre oszlik, összesen 12 fejezetben.
Három pillér, tanúságtétel, irgalmasság, párbeszéd. A dokumentum alapállítása, hogy minden megkeresztelt missziós tanítvány, akiknek elkötelezetten és felelősen új nyelvezetet kell találniuk, amelyek három pilléren nyugszanak. Az első a tanúságtétel, hogy az egyház ne prozelitizmus, hanem a tanúságtevő példa révén gyarapodjon. A második az irgalmasság, amit hiteles katekézisnek kell megjeleníteni a világban, hogy a meghirdetett igazság hitelre méltó legyen. A harmadik alappont a párbeszéd, amely szabad és ingyenes, nem kötelez, hanem a szeretetből indul ki és hozzájárul a békéhez. Ilyen módon, szól az új direktórium, a katekézis segíti a keresztényeket, hogy teljes értelmet adjanak saját létezésüknek.
A katekézis az egyház evangelizáló küldetésében címmel a dokumentum első fejezete a katekéták képzését írja le. Ahhoz, hogy hiteles hithirdetők legyenek, szükséges, hogy mielőtt katekézist tartanának, előtte váljanak katekétákká. Működjenek ingyenesen, odaadottsággal, következetesen, misszionárius lelkülettel, melytől távol áll a steril lelkipásztori aggodalmaskodás. Mint mesterek, nevelők, tanúságtevők és katekéták, kísérjék alázattal és tisztelettel mások szabadságát. Legyen közösségi stílusuk, használják teremtő módon az eszközöket és a kifejezési módokat.
A direktórium második része a katekézis menete címmel a hitoktatás nyelvi kihívásait elemzi. A sokféle kifejező eszköz közül kiemeli az elbeszélés módját, amelyet mély és hatékony kommunikációs modellnek nevez, mert termékeny módon képes arra, hogy összeszője a Jézus történetet, a hitet és az emberek életét. Fontos a művészet szerepe is, hiszen a szép szemlélése révén közvetlen tapasztalatot tesz lehetővé az Istennel való találkozás számára. A zene pedig, különösen is a szent zene, beleoltja az emberi lélekbe a végtelen utáni vágyot.
Ahol a katekézis ténylegesen eljut az emberek konkrét élete szintjére, az a család szintje. A család az evangelizálás aktív alanya. az a természetes hely, melyben az ember megéli a hitet egyszerű és spontán módon. A család kínálja fel a keresztény nevelést, amit tanúságtétellel tud megerősíteni, alázattal és együttérzéssel. A dokumentum szembesül számos mai család rendezetlen körülményeivel, mivel a kortárs társadalomban kiüresedik a család transzcendens jelentése. Ilyenkor az egyház feladata, hogy hitben, közelséggel, meghallgatással, megértéssel kísérje a sérült családokat. A katekézis a megszólítottak kora alapján tagolódik a gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek négyes csoportjára. Ám jól lehet a nyelvezet különböző, mégis egységesnek kell lennie a stílusban, az elkísérés stílusában, ami a katekétákat hiteles tanúkká teszi, akik bevonnak másokat és maguk is bevonódnak az eseményekbe. Tapintatosak, de jelen vannak, és képesek értékelni bárki hívőnek a hitét úgy, hogy azt érezzék, meghallgatták őket.
A család, mint a katekézis elsődleges helye után, a dokumentum a sérültek és a migránsok befogadásáról szól, majd a börtönöket említi meg, mint autentikus missziós állomást. E felsorolás követi aztán a plébánia megemlítése. A befogadás és az elismerés két kulcsszó, melyek a katekézis kísérik, a sérült személyek esetében is. Jelenlétük a szenvedésre és a halálra is utalhat, ami pedig zavart okozhat és félelmet kelthet. Ezzel a lehetőséggel szemben áll a belefoglalás kultúrája, amely pontosan szemben áll a leselejtezés kultúrájával. A sérült emberek ugyanis az emberi élet lényeg igazságának a tanúságtevői, mint ami a sérülékenység, a törékenység. Akiket közülük befogadnak, azok nagy ajándékká lesznek, családjaikat pedig övezze csodálat és tisztelet. A katekézis új direktóriuma még egy másik kategóriáról is megemlékezik, mégpedig a migránsokról, akik távoli földekről érkeznek, és éppen emiatt egyfajta hitválsággal szembesülhetnek. A katekézis számukra is kínálja fel a befogadást, a bizalmat és a szolidaritást, hogy le lehessen győzni az előítéleteket és sok más rájuk háruló veszélyeket.
A börtönökre a direktórium úgy tekint, mint autentikus missziós állomásokra, ahol a fogvatartottaknak a katekézis során Krisztust, a megbocsátást és a megszabadulást hirdetik. Meg kell hallgatni őket közben, és fel kell mutatni nekik az egyház anyai arcát. De az egyház a sokféle kategória között nem feledkezhet meg a szegényekről, miközben spirituális figyelemmel tekint rájuk. Ezt segíti a szeretet elsődlegessége és a missziós dinamizmus. Ám az egyház maga is hivatást kapott a szegénységre, hogy Jézust kövesse, és teljesen az isteni gondviselésre hagyatkozzék, anélkül, hogy az e világ eszközeire hagyatkozna. Az ilyen környezetben tartott katekézis legyen evangéliumi szellemű, és neveljen is arra, szolgálja a testvériség kultúráját, továbbá tegye érzékenyé a híveket a szegények nyomorúsága iránt.
A koreai háború 70. évfordulóján a szöuli bíboros a békéért imádkozik. Nagyon nehéz eljutni a mindannyiunk által hőnóhajtott békéhez, de nem lehetetlen, húzta alá szentbeszédében a szöuli érsek, aki június 25-én szentmisét mutatott be a koreai háború kezdetének 70. évfordulója alkalmából. Dél-Korea 1965 óta minden évben megemlékezik erről a szomorú napról, melyet az imának és a kiengesztelődésnek szentel. Számos dél-koreai egyházmegyében szentmiséket mutattak be, tekintettel a sajnálatos módon kiújult feszültségre a két Korea között, ami június 16-án csúcsosodott ki. Mint ismeretes, Észak-Korea az elmúlt hetekben heves kirohanásokat intézett déli szomszédja ellen, a múlt héten pedig bezárta, majd felrobbantotta a Dél-Koreával közös Kesongi összekötő irodaépületét, és katonákat vezényelt a korábban kiürített őrhelyekre, a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A Kaesongban található irodára a két ország közötti béke jelképeként tekintettek annak megnyitása, a 2018 áprilisában megtartott történelmi jelentőségű Korea-közi csúcs találkozó óta. Június 25-én a szöuli szentmisén 230 hívő vett részt a koronavírus járvány miatt hozott biztonsági előírások megtartásával. Andrew Yeom-soo-jong bíboros, a szöuli érsekség főpásztora homiliájában megbocsátásra szólította a feleket. Amikor elterjed a megbocsátás politikája, az igazságosság emberibbé válik, és a béke tartósabb lesz, mondta a bíboros, aki azért imádkozott, hogy minden politikai vezető lépjen túl személyes, párt és nemzeti érdekein, kötelezze el magát a békéért, Észak- és Dél-Korea közös javát tartva szem előtt. A két Korea közti háború megkezdésének évfordulójára üzenetet tett közzé Lee Ki-heon püspök, a Koreai Püspöki Konferencia kiengesztelődésért felelős bizottságának vezetője is. A főpásztor békeegyezményt sürget, ami végérvényesen lezárja a háborút, mely a II. Világháború óta az egyik legvéresebb konfliktus, illetve a félsziget teljes atomleszerelését kéri. A békeegyezmény már közelinek tűnt a 2018-ban aláírt nyilatkozat óta, de sajnos most újra távoli célkitűzéssé vált. 70 év elteltével eljött az idő, hogy felülemelkedjünk az ideológiai gyűlöleten, mely szembeállította a feleket, és mindkét országot megakadályozta a növekedésben és a szabad fejlődésben. Vissza kell állítani a két Koreát összekötő vasútvonalat is, írja üzenetében a dél-koreai püspök. A legújabb hírek szerint Kim Jong-un észak-koreai vezető felfüggesztette a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását. Az eset hátterében az áll, hogy Szöul nem vetett véget az észak-koreai menekültekből és dél-koreai aktivistákból szerveződő csoportok kampányának, a kommunista rezsimet bíráló röplapok terjesztésének az országban. A röpcédulákat apró hőlégballonok segítségével szórták szét Észak-Korea felett a déli határ közelében. Az észak-koreai vezetés már korábban is arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem ér véget a dél-koreai szórólapkampány, a katonai feszültség csökkentését célzó 2018-as egyezmény felmondása mellett fennyán bezárhatja a Korea-közi összekötő irodát, valamint leállíthatja a Kaesongi ipari park működését, melyek a két Korea közötti békés viszony talán legfontosabb szimbólumai. Korea a II. Világháború végén felszabadult a japán megszállás alól. Az ENSZ határozata alapján Koreát a 38. északi szélességi fok mentén ketté osztották, egy szovjet és egy amerikai megszállási zónára. 1945. augusztusában szovjet fennhatóságú ideiglenes kormányzatot hoztak létre Fennyánban, amely a szovjet barát Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 1948-as megalapításáig állt fenn. Észak-Korea vezetője Kim Ir-sen lett. A kettészakadt ország fő célja az újraegyesítés volt. 1953-ban Észak- és Dél-Korea fegyverszünetet kötött, a két Korea azonban technikailag 2007-ig háborúban állt egymással. A békeszerződést számos határmenti hadművelet és merénylet tette próbára. Észak-Korea többször megkísérelte megölni az aktuális dél-koreai vezetőket. Észak-Korea Kim Ir-sen a nagy vezér vezetése alatt állt 1948-tól 1994-ben bekövetkezett haláláig. Utána dinasztikus módon fia Kim Jong-il követte a hatalomban, akinek 2011-es halálát követően Kim Jong-il egyik fiatalabb fia vette át az ország vezetését. A Szovjetuniónak, mint Észak-Korea fő kereskedelmi partnerének a fölbomlása és az 1990-es évek éhínségei nyomán Kim Jong-il az 1995-ös reformokkal a hadseregre összpontosító és azt támogató gazdaságot hozott létre. A két koreai állam 1953-ban tűzszünetet kötött egymással. Megállapodásokat, illetve egyezményeket írtak alá a két állam jövőbeli esetleges egyesítésével, illetve viszonyával kapcsolatban, Ugyanakkor hivatalos, kétoldalú békeszerződést azóta sem. 2018-ban a két koreai vezető megegyezett, hogy még abban az évben aláírják a háborút lezáró békeszerződést.
A horvát egyház a járvány idejéről. Nélkülözhetetlen a papok munkája. Az elmúlt napokban tartotta a horvát püspöki konferencia hittani tanácsa ülését Vladek Kosic, Sisak püspökének vezetésével. A napirendi pontok között szerepelt az egyház tevékenységének áttekintése a COVID-19 járvány idején és a következő lépések megtervezése. Olvasható a püspöki konferencia honlapján.
A horvát püspöki konferencia hittani tanácsa megvitatta tagjainak tevékenységét az előre láthatatlan helyzetben, amelyben az egyház és a társadalom találta magát az elmúlt hónapokban. Áttekintették a járvány idején végzett lelkipásztori, spirituális és intellektuális hozzájárulásukat és közéleti megjelenésüket.
Az egész egyházi közösség arra kapott meghívást, hogy különböző szempontokból tekintse át a járvány okozta jelenlegi és jövőbeli helyzetet, amely nagy változásokat hozott, nem csak a társadalmi szférában, hanem a vallási életben is, írja a tanács az ülés záró dokumentumában. Az egyház arra kapott meghívást, hogy kreatívan merítsen gazdag lelki és szentségi kincseiből, kritikusan tekintsen a járvány idejére, és nyíltan nézzen szembe a felmerült új kérdésekkel. Továbbá az egyház adjon a hívőknek iránymutatásokat, amelyek a hitre, a lelki erőre és a segítségnyújtása alapszanak a bizonytalanság idején. Óvakodjon a túlzásoktól a jelenlegi helyzet megítélésében, és attól, hogy lealacsonyítsa azt egyszeri megoldások szintjére, amelyek vonzónak tűnnek első látásra, de valójában eltorzítják vagy ködösítik az egyház tanításának hitelességét és a hitéletet. Figyelmeztetnek a horvát püspöki konferencia hittani tanácsának tagjai.
Őszinte hálával ki kell emelni a papok és a világi hívek nagy hozzájárulását, akik önzetlenül fenntartották a lelki, a szentségi és a karitatív területeken a munkát. Ezáltal nagy támaszt nyújtottak sokaknak a magányban, a betegségben és a sérülékenység helyzeteiben. Így módon elősegítették az egyház sokszínű szolgálatát a mai ember érdekében, a jelenlegi helyzetben, amely minden szinten hatást gyakorol a személyek létére, mutatnak rá a horvát püspökök.
Lelkipásztori tevékenységében az egyház természetesen nyitott az együttműködésre a polgári hatóságokkal és az egészségügyi intézményekkel, valamint elfogadja a megalapozott tudományos ismereteket, amelyek a hit és az ész egymás kiegészítő mi voltának alapelvét támogatják. Az egyház nem támogatja a hit mágikus ellenállását a tudományos kutatás ismereteivel szemben, de nem fogadja el pusztán a racionális és empirikus válaszokat, amelyek nem tartják tiszteletben az ember fizikai és lelki teljességét. Nyomatékosítják a horvát püspöki konferencia hittani tanácsának tagjai.
A járvány idején is az egyház elősegíti a hit érett és felelősségteljes megélését, és hangsúlyozza, hogy elsődleges minden emberi élet védelme, valamint fontos minden személy lelki és fizikai egészségének megőrzése, különösen is a leggyengébbek esetében. Ezáltal az egyház a megszokott lelkipásztori tevékenységein túl, e rendkívüli körülmények között is megvalósítja küldetését, ami az ember szolgálata, konkrét egzisztenciális és lelki szükségleteiben, zárják közleményüket a horvát püspöki konferencia hittani tanácsának tagjai.
Itt a Vatikáni Rádium, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, és búcsúznak a szerkesztők,
Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Hírpercek.